Na hát, jó, hogy itt vagytok, jó, hogy itt vagyunk. Nagyon biblikus lesz ez a mai tanítás, ugye, hogy egyszer Bill is tanított ülve, úgy emlékszem, és akkor elmondta, hogy amúgy a bibliai időkben ez úgy működött, hogy a tanító ült, és a többiek álltak. Úgyhogy most kérünk mindenkit, hogy álljon fel, nem? Ülhettek ti is, de megsérült a lábam, ezt csak a felvétel kedvéért mondom, és ezért üdögélve fogom elmondani a mai tanítást. Na, folytatjuk az 1 Mózes könyvünknek a tanulmányozását, és a negyedik részhez értünk. Itt egy picit lassan fogunk haladni, aztán majd megígérem, hogy kicsit majd fogunk gyorsabban is haladni, de itt fontos dolgok vannak az 1 Mózes elején, ilyen első történések, első említések, ami miatt nem tehetjük meg, hogy ennél gyorsabban megyünk. Ma végig fogjuk venni a negyedik részt, legalábbis ez a terv. Úgyhogy, igen. Ugye eddig nem sok minden történt, vettük a teremtést, amiből most csak egy pár dolgot szeretnék idehozni, ilyen emlékezet frissítőnek. Az egyik dolog az az, hogy a teremtés milyen gazdag, milyen bőséges és milyen hatalmas. Hogy Isten, ahogy teremtette a földet, az állatvilágot, a növényvilágot bele, aztán ahogy a csillagokat, a galaxisokat, és ugye, ahogy a tudomány fejlődik, és egyre többet megtudunk az egészről, látjuk, hogy tényleg Isten milyen hatalmas, milyen bőséges nagy teremtést hajtott végre. Én azt hallottam egyszer, nem tudom, hogy ez igaz-e, de mindenesetre jól hangzik, hogy egyébként az óceán, annak a mélysége, hogy abban mi minden van, az körülbelül akkora rejtély még az embernek, mint a galaxis és az univerzum is. Tehát, hogy elképesztő, hogy milyen nagy dolog. És akkor még nem mentünk bele az atomfizikában, meg egyéb ilyen dolgokba, kvantumfizika és hasonló dolgok, hogy Isten annyira gazdagon teremtett, annyira bőségesen teremtett, hogy az valami elképesztő. És azt látjuk, hogy ebbe az egész teremtésnek a középpontjába az ember került. Az ember van a teremtésnek a középpontjába, olyan értelemben, hogy az ember lett az, akiért és amiért teremtette Isten ezt az egész világot. És ez egy milyen csodás dolog, milyen elképesztő dolog. És hogy emellett ott van párhuzamban az, hogy nézzük az embert ebbe az egész nagy mindenben, hogy közben meg picivé, törékenyé teremtette az embert. Olyanná teremtette Isten az embert, hogy szüksége legyen rá, Istenre. És ez a mai kulcs gondolat, és ezt fogjuk ma látni, hogy ez a fő üzenet abban a mai történetben is, hogy nagyon fontos, hogy így a helyünkön lássuk magunkat, hogy mi emberek vagyunk, és persze tök sok mindent elértünk a technikával, technológiával, a pszichológiával, sok mindennel, de hogy ez még nem tesz minket istenni, ettől mi még ugyanúgy emberek vagyunk, teremtvények vagyunk, akiknek szüksége van Istenre. És talán láttuk a következő részekbe, konkrétan a harmadik részbe, az előző részbe az embernek a bukását, hogy Isten megteremtette ezt az egészet ilyen nagyon tökéletesnek, nagyon szépnek, és aztán mi ezt elrontottuk. Ugye úgy történt ez a történet, hogy Isten megteremtette az embert az Édenkertbe, és azt mondta, hogy az összes fáról, minden fáról szabadon, bátran ehetsz, kivéve egy fáról. Na persze az egy volt, ami innentől kezdve is érdekes lett az ember számára, hogy mi van azzal az egy fával. És hogy azt mondta, hogy azért, mert hogyha eszel arról a fáról, akkor meg kell halnod, akkor el fogsz szakadni én tőlem. És ezt látni fogjuk a mai tanításban is, hogy itt ez a halál, ez tényleg elsősorban erről beszélt, az Istentől való elszakítottságról, nem pedig a fizikai halálról, bár arról is. És a kulcskérdés az ez, hogy Istennel vagy Isten nélkül, lehet, hogy ez lesz a cím ennek a tanításnak, hogy Istennel vagy Isten nélkül. Ez igazán az életünknek egy nagy kérdése, és ez az, amiről szól ez a mai rész is. Úgyhogy kezdjük el az 1 Mózes 4-et olvasni, 2 verset olvasunk el az elején. Azután Ádám ismerte a feleségét, Évát, aki fogant méhében, és megszülte Kaint, és azt mondta, férfit kaptam az Úrtól, majd ismét szült annak testvérét, Ábelt. Ábel juhpásztor lett, Kaint pedig földműves. Ugye Ádám és Éva már kikerült az Édenkertbe, az Édenkerten kívül történnek már ezek a dolgok, és azt látjuk, hogy itt a nevek azok elég fontossággal bírnak a Bibliában, és sokszor látjuk, hogy a neveknek van egy extra jelentés a történet és a sztori szempontjából. Ugye Ádámnak az volt a neve, hogy ember. Ezt a kreatív nevet adta neki Isten. Aztán Ádám elnevezte Évát, akinek meg az a jelentése, aminek az a jelentése, hogy minden élőnek az anyja. És aztán Éva nevezte el a gyerekeit, és Káinnak a jelentése az nyereség, megszerzett, talált, így lehetne ezeket lefordítani. Én azt látom ebben, hogy Éva komolyan vette Istennek a messiás üzenetét. Éva komolyan vette azt, hogy igen, lesz egy szabadító, aki el fog jönni. Lesz ebben az egész bukásban egy nagy nyereség. Várta és emlékezett rá arról, hogy Isten gondoskodni fog. Utána pedig megszületett Ábel, az öccse, nem tudjuk, hogy mennyi idő telt el a kettő között, aminek a neve viszont üresség. És itt talán lett egy felismerés. Én azt gondolom, hogy Éva tudta, hogy nem Káin a messiás, de reménykedett abban, hogy a messiás hamar el fog jönni. És aztán pedig ott volt Ábel, és talán itt már megvolt ez a felismerés, hogy lehet, hogy ez nem fog olyan gyorsan történni. És hogy itt van ez az üresség, az Isten nélküliség ebben az egészben, hogy erre kell berendezkedjünk, egy üres, bűnös világban élünk. És az érdekesség itt a foglalkozások kapcsán, hogy Ábel juhpásztor lett, ugye Káin pedig földműves. És hát gondolkoztam ezen, hogy mi a szöszért volt juhpásztor. Mármint, hogy húst nem ettek még innen több száz éven keresztül, ugye Noé után mondta Isten azt, hogy egyetek húst, tehát miért kellett juhpásztornak lenni? És erre több magyarázat is van. Az egyik ilyen nagyon pragmatikus ok, hogy a gyapjúja és a bőre miatt, ugye, hogy szükség volt arra, hogy fölöltözzenek, betakarják magukat, és lehet, hogy ezért volt juhpásztor. Hozzá, én ezt annyira nagyon nem érzem erősnek egyébként, ezt az érvet, mert volt több állat is, most miért pont a juhokat, miért kellett pont pásztorolni. Amit inkább látok benne, két dolog. Az egyik, ami szerintem erősebb, az, hogy ez egy kép a gondoskodásról, a pásztorról, hogy Isten megmutatta azt, hogy itt van Ábel, akinek a neve az üresség, aki azt szimbolizálja, hogy itt vagyunk a bukott világban, de hogy Isten gondoskodik rólunk, hogy itt van a gondoskodó pásztor, és ugye átvettük a 23. Zsoltát elég hosszan, elég alaposan néztük, hogy a báránynak mennyire szüksége van a pásztorra, és hogy látjuk ezt, hogy Isten gondoskodik rólunk. És az is olyan, annyira tetszik nekem ez a kép, hogy és nincs benne ez a nyereség, ez a nyerészkedés benne olyan értelemben, hogy nem a húsáért tartjuk a bárányt. Hogy Isten nem azért gondoskodik rólunk, mert neki abból valami nyeresége származik, valami előnye származik, vagy valami haszna, hanem egyszerűen az neki ez a természete, ez a kapcsolatunk vele, hogy nekünk szükségünk van Istenre, és ő pedig gondoskodik rólunk, és velünk van. És a harmadik, ami szerintem a legerősebb érv, és én azt gondolom, azt feltételezem, hogy ez volt az igazi oka, az pont az áldozat miatt, amit mindjárt fogunk olvasni. Hogy Ádám és Éva, ugye amikor bűnt követtek el, akkor Isten befedezte, betakarta őket, az ő mezítelenségüket egy állatnak a bőrével. Isten ölt először. Isten volt az, aki először életet elvett, egy állatnak az életét, Ádám és Éva bűne miatt. Most ugye beszéltünk erről, hogy ez egy erős szimbolikával bír az egész, ahogy Isten betakarja a mi bűnünket, és ezért egy állatnak meg kellett halnia. És nagyon valószínűnek tartom, hogy Ádám és Éva erre nevelte a gyerekeit, ezt elmesélte nekik, hogy ez így működik Istennel, hogy mi elbukunk és vétkezünk, és ő pedig befedezi, betakarja a bűneinket. Olvassuk tovább a harmadiktól az ötödik versig. Egy idő múlva pedig Káin ajándékot vitt az Úrnak a föld gyümölcséből. Ábel is vitt juhainak első elléséből, és pedig azok kövérjéből, és az Úr rátekintett Ábelre és az ő ajándékára, Kainra pedig és az ő ajándékaira nem tekintett, ezért Kain nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Ugye itt látjuk is ezt az áldozatot, látjuk azt, hogy Istennel volt egy kapcsolatuk, egy kapcsolódásuk, ez megmaradt az Édenkert után is. Ádám tanította őket az áldozati rendszernek egyfajta, úgymond kezdetleges, nem olyan precízen törvényben leírt módjára, hanem csak egy ilyen természetes módjára. És ugye itt ami a nagy kérdés, hogy miért fogadta el Isten Ábel áldozatát, és miért nem fogadta el Káin áldozatát, és pedig olyan érdekes, hogy úgy kezdődik, hogy egy idő múlva pedig Káin ajándékot vitt az Úrnak. Hogy nem is Ábel volt, úgy tűnik az első, hanem hogy Káin kezdte el ezt az egészet. És mi volt a különbség a két áldozat között? Kettő dolgot írtam föl ezzel kapcsolatban. Az egyik az az, ami szerintem fontos, hogy Ábel véráldozatot hozott. Hogy amikor Isten befedezte Ádámnak és Évának a bűnét, akkor egy állatot ölt meg. És ennek a mintáját vitte tovább Ábel. Hogy a bűn zsoldja a halál, és hogy a bűnénknek ára van, ára volt, és hogy ezt megértette Ábel, és azért ez egy nehezebb dolog. Tehát én mondjuk egy újpesti gyerek vagyok, tehát hogy nekem már egy csirkét legyilkolni is az egy komoly erőfeszítés, nem is csináltam sose, egyszer hozott haza a feleségem egy élő halat. Kérdeztem, hogy ezt miért tette, mondta, hogy mert rossz sorba állt, hát mondom, jó, akkor legközelebb én meg élő tyúkot hozok haza. És hogy nekem kellett megölni ezt a szerencsétlen halat, egy halat, tehát hogy ez nem egy nagy dolog, és hogy komolyan mondom, hogy én nekem ez olyan megrázkódtatás volt, hogy miután megöltem, remegtem, és le kellett üljek egy picit, hogy megnyugodjak, hogy van különbség a között, hogy fölvágok egy krumplit, meg hogy fölvágok egy halat. És ezt Ábel értette ezt a különbséget. De valószínűleg nem ez volt a fő ok, ami miatt Isten nem fogadta el a Káin áldozatát. Mert később, a 3 Mózes 2-ben látjuk, hogy volt gabona áldozat is az áldozati rendben. Tehát lehetett volna az is, hogy Káin ő hozza az ő részét, ami a földnek a gyümölcse. És a zsidókhoz írt levél 11. részében találunk erre magyarázatot, amit szeretnék fölolvasni. Zsidók 11:4. Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Káin, és ezáltal bizonyosságot nyert afelől, hogy igaz, mert Isten bizonyságot tett az ő ajándékáról, és így még halála után is beszél. Azt látjuk, hogy a nagy különbség a két ember között az a hit volt. És a hitnek nem feltétlenül most ez a speciális vallásos, nem tudom én milyen furcsa, misztikus értelmezésére gondolok, hanem amit szoktam is mondani nektek, hogy a hit az egyenlő a bizalommal, hogy nyugodtan a Bibliában, amikor a hitről beszélünk, szinte minden helyen ki lehetne cserélni a bizalom szóra. Hogy Ábel bízott Istenben, hogy Ábel ismerte Istent, és ő az ővele való kapcsolatról szólt ez az egész történet. És hogy Isten a szíveket vizsgálta, és annyira érdekes, hogy már itt a legelején a Bibliának azt látjuk, hogy az egyetlen útja annak, hogy Istenhez menjünk, hogy Istennek megfeleljünk, az a hitnek az útja. Hogy nem a cselekedetek útja az, ahol meg tudunk felelni. És itt az Ószövetségben vagyunk az elején, még az egésznek nincs új szövetség, nincs még Jézus és megváltás. És már most azt látjuk, hogy az Istennek való megfelelés az a hit, és a bizalomnak az útja, nem pedig az üres vallásosság, az üres cselekedetek, ahol meg akarok felelni. Káinnál azt látjuk, Káin kezdte el ezt az egész tört áldozást, most legalábbis így van felsorolva az igében. De hogy ez az egészet ő nem azért tette, hogy mert Istennel kapcsolatban volt, nem azért tette, mert az ő szíve egy hittel, nem hittel volt tele és bizalommal, hanem mert tanult valamit az apjától, és ő ennek meg akart felelni. És azt mondta, hogy jó, igen, áldozni kell, akkor áldozok én is. Sőt, még lehet arra is gondolt, hogy hát akkor én jobb leszek, mint Ábel, mert én most akkor én áldozok, ő meg még nem áldozott. És aztán Ábel meg utána áldozott csak Káin után. A különbség, amit még látunk itt, hogy Ábel a legjavát hozta, hogy bízott és hitt Istenben, hogy fontosabb volt Isten, mint a bárányok. És ez egy fontos dolog az áldozathozás kapcsán, az áldozat kapcsán, amikor arról beszélünk, hogy áldozatot hozunk esetleg mi Istenért, hogy ezt hogyan is miként tesszük, és ugye a magyar szóhasználatban ez benne is van, hogy az áldozatnak ára van, hogy az nem áldozat, ami igazából nem kerül nekem semmibe. Hú, most jól lenne egy jó példa eszembe jutna, amikor fáradt vagyok, és lefekszek aludni, az nem egy nagy áldozat hozatal. Hanem amikor fáradt vagyok, és virhasztok valakivel a szenvedésében, vagy az imában, vagy csak nem tudom valami, akkor az egy áldozathozatal. Amikor Kainról nem tudjuk persze, hogy most a legjavát hozta, de nem emeli ki az ige, Ábelt nem emeli ki, hogy Ábel a legjavát hozta a bárányoknak. Kain, amikor hozta az ő áldozatát, akkor lehet, hogy nem a legjavát hozta, hanem nem is biztos, hogy a legrosszabb, csak lehet, hogy azt, ami kézre esett. Ott most nem tudom, most éppen répát szedtem, akkor most gyorsan akkor répát feláldozom, és nem foglalkozott vele, hogy mi lenne az, ami kedves Isten előtt. Nem érdekelt őt, nem ez volt a szíve, hogy ezzel foglalkozzon. A másik, ami fontos ebben az áldozathozatalban, az megint a hit és a bizalom, hogy hiszek-e és bízok-e Istenben, hogy ő gondoskodni fog. Ha én odaadom a legkövérebb, legszebb bárányomat, akkor én kevesebb leszek, hát a legjobbat adtam oda. Hiszek-e abban, hogy Isten gondoskodni fog? Hiszek-e abban, hogy Isten tudja, hogy ő mit akar és hogy akarja? Neked mi ma az áldozatod? És hozzáteszem, mielőtt ebbe picit belemegyünk, hogy ezt nem úgy kell, amikor arról beszélünk, hogy áldozatot hozunk Istenért, vagy áldozatot teszünk, nem arról beszélek, hogy a bűneinkért engesztelést teszünk, ez legyen nagyon tiszta. Ugye Jézus vére az, ami a bűneinkért megengesztelte Istent. De az ige mégis beszél erről a kapcsolódásról, az ige mégis beszél arról, hogy adjuk oda Istennek a dolgainkat. Azt mondja a Róma 12-ben, hogy egész testünket, mint egy égő és szent áldozatot adjuk neki oda. Hogy mi az az áldozat, amit ma oda kéne adnom Istennek? Mi az, amihez annyira ragaszkodom? Egy álom, egy vágy, egy aggodalom, egy félelem. Mi az, amit le kéne tenni, oda kéne adni Istennek, mint egy áldozatot? Mert amikor odaadom a vágyaimat, az álmaimat, amikor odaadom az aggodalmaimat és a félelmeimet Istennek, az olyan, mint amikor egy szép áldozatot viszek. Amikor odaadom Istennek azt, ami a szívemnek a középpontja. És fontos azt tisztázni, hogy ezt nem kell tegyük. Nincs erre egy ilyen szigorú törvényünk, hogy ezt nekünk oda kell adnunk mindent Istennek. Az Úrral való járásunkban, az Új Szövetségben megtetted azt, hogy nem adod oda. Megtettem én is azt, hogy nem adom oda. Én megtartom magamnak az álmaimat, megtartom magamnak az aggodalmaimat, és így megyek az úton. De hogy akkor vajon ismerem-e Istent? Vajon megvan-e az a kapcsolatom, ami úgy tűnik, hogy Ábelnek megvolt Istennel, vagy amit tudott róla? Tudom-e, hogy nála van a legjobb helyen minden dolgom? Megvan-e bennem ez a nagyon mély bizalom Isten felé, hogyha vele járok, ha neki odaadom, az akkor ott van a legjobb helyen, nem pedig nálam. És ez egy nagyon nagy mércéje a hitünknek, hogy bízok-e jobban Istenben, mint magamba. És tök vicces, pont az álmaink meg az aggodalmaink kapcsán, hát pont egyik sincsen, mindkettő a jövőről szól, az egyik egy szépről, a másik egy csúnyáról, de egyik sincs igazából a hatásom alatt. Igazából nincs uralmam a jövőm felett. Nyilván egy ponton van, értsetek félre, döntéseket hozunk, stb. De hogy egy értelemben nincs, hanem csak azt tudom mondani, hogy uram, te neked van hatalmad a jövő felett, te neked van hatalmad az élet felett. Hogy oda tudom-e adni. Istennek tetszik az, ha oda tudjuk neki adni azokat a dolgokat, ami nekünk fontos és érték. Aztán szeretném, hogyha megnéznénk egy érdekes képet ebbe, hogy az igén, ahogy végigmegyünk az igén és a bárány áldozáson. Ez az első. És azt látjuk, hogy egy bárány egy emberért. Utána megyünk tovább majd a történetbe jó lassan, és majd eljutunk egyszer a kettő Mózesig, amikor meg azt látjuk a páska ünnepénél, hogy egy bárány egy családért. Utána megyünk tovább, és az áldozati rend fölépül, és az ünnepek jönnek, és azt látjuk, hogy egy bárány egy egész nemzetért, az egész nemzet bűneiért. És ugye látjuk ezeket a képeket, és megyünk előre az új szövetségből, pedig már azt látjuk, hogy egy bárány, Isten báránya, Jézus Krisztus, az egész világ összes bűnéért. Nekem nagyon tetszik ez a kép, ahogy így végigviszi ezt az ige, és építi föl lépésről lépésre. Aztán érdekes, hogy Kain tudja, hogy az övé az nincs rendben, és azt nem tudjuk, hogy mi lehetett ez, hogy Isten elfogadta Ábel áldozatát, és Kainét nem. Mi volt ennek a jele? Nekünk volt egy képes bibliánk, amiben az volt, hogy az Ábel áldozatán a füst az fölfele ment, a Kainé meg nem fölfele ment. Aztán látjuk sokszor, vagy többször látjuk az Ószövetségben, hogy Isten emésztő tüzet ad, és megemészti az áldozatot. Nem tudjuk, hogy mi volt pontosan ez, de teljesen egyértelmű volt Ábelnek és Kainnak is, hogy Ábel áldozatát elfogadta, Kainét pedig nem. És mi a reakciója Kainnak? Az, hogy nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. És picit így, ez olyan, nem tudom, olyan komikus is, hogy Kain mérges lesz Istenre, hogy az ő áldozatát nem fogadta el. Kicsit olyan, mint a durcás gyerek. És egy picit komikus is, de egyébként meg egy teljesen normális emberi reakció is, amikor mi emberek szembesülünk azzal, hogy mi az, amit nem csinálunk jól, mi az, amit a bűneinkkel szembesülünk, akkor a legtöbbször az első reakciónk az pont ez a tagadás, az, hogy haragszunk másra, haragszunk Istenre, felelősséget és hibásokat keresünk. És nem pedig azt nézzük, hogy mi az igazi gond, mi az igazi probléma az életünkben. Hogyan reagálunk, amikor szembesülünk a hibáinkkal? És itt megint itt a kérdés, Istennel vagy Isten nélkül megyek ezen az úton? És annyira jó, hogy ismerhetjük Istent, tudhatjuk azt, hogy Jézus Krisztusban teljesen igazak lettünk, hogy ő az Isten báránya teljesen tisztára mosott bennünket, és tökéletessé tett. És hogy amikor bűnt követünk el, amikor hibázunk, és ezzel szembesülünk, akkor teljes nyugalommal ezzel szembenézhetünk. És nem kell elbújnunk, mint Ádám, hogy Ádám, hol vagy, és nem kell lehorgasztanunk a fejünket, és mérgesnek lenni, mint Kain, vagy majd később látjuk, hogy aztán végül ő is elmegy, hanem azt mondhatom, hogy Istenem, itt vagyok. Ez van. Ez vagyok. Tudom a fejemmel, már megtanultam, hogy nem vagyok semmi jóra alkalmas, most éppen nagyon meg is látszódik az életemben, hogy nem vagyok semmi jóra alkalmas, mert itt van ez a bűn. De hogy mit kezdek ezzel? És egyébként ez a legjobb tesztje a hitünknek. Én azt látom most, hogy mit kezdünk az álmainkkal, a vágyainkkal, mit kezdünk az aggodalmainkkal, a félelmeinkkel, és mit kezdünk a bűneinkkel. Mit kezdünk azzal, amikor meglátjuk, hogy nem azok vagyunk, nem azok az emberek, akiknek gondoltuk magunkat, vagy akinek szeretnénk gondolni magunkat. Ez a hitünknek az igazi próbája, ez a bizalmunknak az igazi próbája, hogy oda megyünk Istenhez, odaadjuk neki az álmainkat, vágyainkat, odaadjuk neki az aggodalmainkat, félelmeinket, oda megyünk hozzá, és azt mondjuk, hogy Uram, igen, ez van, bűnös vagyok. Te tisztíts meg, te változtass meg. Nagyon nem mindegy, hogy hogy reagálunk ezekre. Nézzük meg, hogy Kain hogy reagált. 6. vers. Erre az Úr így szólt Kainhoz. Miért gerjedtél haragra, és miért horgasztottad le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz, ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtód előtt leselkedik, és rád vágyakozik, de te uralkodjál rajta. És nekem annyira tetszik, hogy Isten megint elkezd beszélni Kainnal. Ugyanazt látjuk, mint Ádámnál és Évánál, hogy nem egy ilyen messziről lövő, nem tudom, hogy villám lecsap rá, vagy valami, hanem hogy egy párbeszéd van, egy kapcsolat van, Isten oda megy és kérdez. És beszéltünk erről Ádám és Évánál, amikor Isten megy a kerüléshez, Ádám, hol vagy? Hát nem azért csinálja, mert nem tudja, hogy hol van, hát ő a mindenható Isten, nem pont azért, hogy lehetőséget adjon Ádámnak arra, hogy beszélgessen vele, hogy előhozza, hogy mi van a szívében. És ugyanezt látjuk itt Kainnál, hogy nem azért kérdez Isten, mert nem tudja, hanem azért, hogy legyen egy párbeszéd, legyen egy őszinte kapcsolat, meg legyen az, amire szüksége van, hogy Isten közeledik és kérdez, és aztán pedig azt látjuk, hogy bátorít és tanít. És nem azt, nem, ezt írtam fel, hogy nem bezzegel, nem azt csinálja, hogy Kain, láttad az öcsédet? Hát az egy jó gyerek, te még egy csapnivaló vagy, de nem jó csinálod. Nem mással mér össze, Isten nem hasonlítgat. És ezt velünk is ugyanígy teszi, vagy hát nem teszi. Nem azt nézi, hogy na most a Bill mennyivel jobb, mint te, és akkor most már szedd össze végre magad. Hanem Isten engem magam néz, téged, egyedül téged néz, és azt mondja, hogy igen, itt ez a következő dolog, amit meg kell tanulnod, itt ez a következő lépés, amiben növekedned kell. Nem mással mér össze. Értékes vagy önmagadban? Vagy jobbnak kell lenned másoknál? Kainnál ezt látjuk, hogy neki jobbnak kellett lenni, mint Ábel. Neki ez volt az identitása, ez volt az önazonossága, hogy ő jobb-e, mint a testvére. És azt mondja Isten, hogy vigyázz, mert a bűn uralkodik rajtad. És hogy neked kell uralkodnod rajta, nem pedig a bűn uralkodjon rajtad. És ez a két igazság, ez végigvonul az egész Biblián, ezt látjuk. Az egyik ez, hogy a bűn mindig utánad megy. A bűn mindig követni fog. A bűn mindig el akar kapni. De amit látunk még itt ebben a történetben, hogy Isten is mindig utánad megy. Isten is mindig el akar kapni, meg akar ragadni, magáévá akar tenni, olyan értelemben, hogy szeretni akar, hogy az övé legyél. És ezt az egész Biblia végig erről fog szólni utána, hogy az embert a bűn, a kísértés, a saját vágyai, a saját indulatai hova viszik el, és aztán, hogy Isten erre meg hogy reagál. Nem te uralod a helyzetedet, nem uraljuk a helyzetünket. Ma a mai modern világ tanítása az, hogy van hatalmunk a körülményeink fölött, és ez egy részben igaz, de csak nagyon részben igaz. Nincs hatalmunk, az embernek iszonyatosan nagyon kevés pici hatalma van. A Bibliának az a tanítása, hogy annyi a hatalmunk, és annyi a szabadságunk, és annyi a felelősségünk, ami egyébként nem pici, hogy eldöntsük, hogy kinek az igájába hajtjuk a fejünket. Hogy amikor Jézus azt mondja, hogy gyertek és vegyétek fel az én igámat, mert az gyönyörűséges és könnyű, akkor van egy ilyen fura kép a fejünkben, hogy hát akkor be kell tennem az igámat, vagy a fejemet Jézus igájába, valami furcsa, keresztényé kell lennem, dolgokat csinálni, és hogy az a kép, hogy mert előtte is szabadon jöttem, másztam, keltem, estem, csináltam a dolgomat, de magam voltam, és nem egy igában, de hogy a valóság az, hogy így is, úgy is igába vagyok. Azt mondja Jézus, hogy aki nincs velem, az ellenem van. Vagy aki ellenem van, az nincs velem. Azt mondja, hogy két csoport van, nincs több. Vagy velem vagy nem vagy velem. De ha nem vagy velem, akkor az ellenséggel vagy, akkor nem szabad vagy, akkor a sátán a hatalma alatt vagy, és az ő igáját hordod és húzod. És ez nem gyönyörűséges, és nem könnyű. És Jézus azt mondja, hogy gyere és válaszd az én igámat. Nincs az embernek hatalma arra, hogy önállóan legyen, hogy önállóan éljen. Valakinek az igáját azt húzni fogja. 8. vers. Azután beszélt Káin Ábellel, a testvérével, és amikor a mezőn voltak, Káin Ábelre, a testvérére támadt, és megölte. Káin haragszik, Káin szembesül azzal, hogy nincs rendben az élete, nincs rendben az áldozat, amit hozott, elkezd hibást keresni, talál egyet, hát ugye még nem sok ember él a Földön, nem túl sok volt, de ez a haragszik Isten, aztán haragszik Ábelre, mégiscsak Istennel nehezebb, úgyhogy maradjon Ábellel kezdünk valamit, és én itt ebben azt látom, hogy hidegvérrel fogta és meggyilkolta a testvérét. És ez, ha belegondolunk, ez döbbenetes. Tehát, hogy ez valami elképesztő. Honnan jött a gyilkosság ötlete? Honnan jött az ötlet? Tehát előtte nem láttak senkit meghalni, csak azokat az állatokat, amit áldozatra föláldoztak. Honnan jött egyáltalán az ötlet? És hogy a negyedik résznél tartunk, tehát így nem történt nagyon sok minden. Két részig néztük a teremtést, a harmadikban néztük, hogy elbukik az ember, a negyedikben pedig már ott látjuk, hogy az ember nagy kreativitásában életet ont ki. Ez mennyire borzalmas, mennyire kétségbejtő, mennyire, nem tudok több jelzőt, mennyire ilyen. Jézus azt mondta, hogy aki haragszik, az gyilkosságot követel a szívé, már az ő szívében. És itt két dolog van, az első az, hogy a szívét vizsgálja a Isten az embereknek. A hitetlenség, a bizalomhiány, a kapcsolathiánya az, amit néz elsősorban Isten. De a másik az, hogy ezt is már meséltem nektek, egyszer egy tanításban hallottam, hogy, hogy ez pragmatikusan is teljesen igaz, ez gyakorlatiasan is teljesen igaz, hogyha valaki haragszik, az gyilkos. És persze lehet azt mondod meg is, hogy hát én biztos nem, hát azért le tudok gurulni, de én biztos nem fogok azért ölni. És igen, persze, azért, mert egy ilyen kultúrában nőttünk fel, hogy a kereszténység azért nyomokban megtalálható a kultúránkban és a neveltetésünkben, és azt az értékrendet szívtuk magunkra kulturálisan, hogy nem gyilkolunk, mert gyilkolni rossz dolog. De ha a vadnyugaton nőttünk volna fel, és ott kártyáztunk volna a szalomban, és valaki csal, akkor hótlazán golyót eresztettünk volna bele, mindannyian, mert ott meg az volt a kultúra. Úgyhogy ez a nagy büszkeség ne legyen azért bennünk, hogy nem gyilkolunk, mert ennek nagy része, most nem keresztényekről beszélek, nem Isten munkájáról, hanem a kultúránkról, meg a neveltetésünkről, csak azért nem gyilkolunk, mert ez része a neveltetésünknek és a kultúránknak, ami nagyon erős. De az emberben ott van ez. Ezt látjuk Kainnál, hogy mérges volt, és gyilkolt, úgyhogy még a gyilkosság fogalma előtte nem is volt meg. Tehát ezt értitek? Nekem ez nagyon durva, hogy egyáltalán hogy jutott el ide. Aztán picit elgondolkoztam itt szülői szemmel ezen a sztorin, hogy hát milyen szép, nem? Tehát, hogy Isten megteremtette az Édenkertet, beletette Ádámot, együtt sétált a hűvös alkonyatkor, keresett neki párt, nem talált az állatok között, akkor megteremtette Évát, megtetszett neki, beleszeretett, gyönyörű love story, minden rendben megy, és aztán jön a bukás, jön az elfordulás Istentől, és először elveszítik a kertet, és ki vannak üzetve, utána jönnek a gyerekek, akiket olyan klasszul sikerül fölnevelni, hogy az első megöli a másodikat. És ott tartunk, hogy megint hárman vagyunk a földön, ebből mi ketten, meg egy gyilkos gyerekünk. Azért ez eléggé drámai, eléggé nem szép kép, és eléggé éles ellentétben van azzal, amit még a 1 Mózes 2-ben láttunk, az idilli képpel, ahogy Isten megteremtette az embert, és ami az eredeti terv volt. De ez volt a következmény annak, hogy eltértünk tőle. 9. vers. Akkor az Úr megkérdezte Káint, hol van Ábel a te testvéred? Ő pedig ezt felelte, nem tudom, vagy őrzője vagyok én az én testvéremnek. És olyan érdekes, Isten újra kérdez, újra esélyt ad, újra párbeszédet nyit, hogy valami legyen. És az is érdekes, hogy oké, több érdekes dolog van benne. Az egyik az, hogy mi volt itt a fő baj. Itt kiderül, hogy a fő baj nem az áldozat volt. Ugye látjuk azt, hogy az áldozat nem volt rendben, de nem volt ez egy ilyen nagyon drasztikus nagy probléma. A probléma az volt, amit válaszolt rá Kain, hogy a bűn az, a probléma az, ahogy reagálunk a magunkra, Istenre, a környezetünkre, és azokra a dolgokra, ami körbevesz bennünket. Most ez nagyon, ez nagyon filozofikus, magas röptű gondolat lett. De hogy azt látjuk, hogy a gond az, hogy Kain nem volt őszinte Istennel. Ez volt a gyökere a problémának, hogy nem volt őszinte vele. Volt egy ismeret elméleti valamilyen Istenről, Ádám tanított neki valamit, de nem volt kapcsolat, nem volt bizalom, nem volt meg az őszinteség. És azt látjuk, hogy ez formálta át Káinnak az egész életét. És a Júdás 11-ben olvasunk arról, hogy van ez, amit úgy fogalmaz Júdás, hogy a Káinnak az útja. És ez annyira érdekes, hogy mi ez a Káinnak az útja, és ez a hamis, hitetlen, üres vallás. Ezt látjuk Káinnál. Hogy nem, az egész nem úgy indult, hogy engem nem érdekel Isten meg az egész dolog, hanem áldozatot hoz. Ő az első, aki áldozatot hoz. De nem volt benne a hit, és nem volt benne a bizalom. Kívülről nézzen jól ki, legyen tip-top, de nem őszinte, nem igazi, nem a szívéből jött ez az egész. És ez a legnagyobb fenyegetése az igazi kereszténységnek. Nem a egyéb más vallások, a nem tudom, buddhizmus, hinduizmus, vagy a muszlim, vagy bármilyen, még csak nem is a humanizmus, vagy az evolúció, vagy a nem tudom, az LMBTQ, vagy ilyesmi, hanem a kereszténységnek a legnagyobb ellensége az a hamis vallás, a hamis üres kereszténység, ami azt mondja, hogy én majd megteszem ezt és ezt és ezt, és majd az rendben lesz. És amikor nincs rendben, akkor kiakadok, és az egész nem működik. A rutin, a külsőség, a hit, bizalom és kapcsolat nélkül. Ezt látjuk itt, ebben a történetben. 10. vers. De az Úr így szól, mit cselekedtél? Testvéred vére kiállt hozzám a földről. Most azért átkozott légy, kitaszítva a földről, mely megnyitotta a száját, hogy befogadja a testvéred vérét a kezedből. Mikor a földet műveled, ne adja azt többé neked termő erejét, bujdosó és vándorló légy a földön. Az áldozatát csak nem fogadta el, de Isten a gyilkossággal már kell, hogy foglalkozzon. És Isten itt azt látjuk, hogy büntet. És ez fontos szerintem, hogy ezt is tisztán lássuk és kimondjuk, hogy Istennek igenis fontos az igazságosság. Van most a kereszténységben egy új irányzat, egy új tanítás, ahol ezt a fajta nagyon szélsőséges, éles határvonalat így elmossák Isten igazságosságának az fontosságát. De hogy igenis különbség van aközött, és Isten különbséget tesz aközött, hogy az áldozatod rendben van-e vagy nem, a szíved rendben van-e vagy nem, én velem, és különbség van aközött, hogy megölöd az öcsédet. Hogy a kettő az igenis különbség. Mert Isten törődik a gyengékkel, hogy Istennek fontos az, hogy mi történik valójában a felszínen, a külsőségekben is, nem csak a szívben. Ugye, amikor szoktam mondani, hogy azért, mert hogy azt mondja Jézus, hogy ha már haragszol, gyilkosságot követsz el, az nem jelenti azt, hogy ha most te berágsz rám, akkor az tök rendben van, hogy megölsz. Tehát, hogy azért van különbség a kettő között. A szívben nincs különbség. Isten előtti tökéletességben nincs különbség, de nyilván a valóságban van különbség. És azt mondja Isten, hogy kiveszi a közösségből, kiveszi a családból, kiveszi Káint abból a mikrokörnyezetből, amiben volt. És ezt azért is teszi, hogy példát statuáljon. Ugye ezt is sokszor látjuk, hogy az első megjelenése egy bűnnek, arra Isten nagyon radikálisan reagál. Ugye Abcselben láttuk a Ananiás és Szafirát, amikor hazudnak arról, hogy mennyit alakoznak és meghalnak, ott ennek is ez volt a célja. Nagyon szalad az idő, úgyhogy nem magyarázom ennyire részletesen. Itt azt mondja, hogy a testvéred vére hozzám kiállt, és hogy persze ez egy szimbolikus kép egy módon, de egy másik módon meg nem, mert amiről még itt beszél, az a, hogy Isten az élőknek az Istene. Ábrahám, Izsák és Jákob Istene vagyok. Nem azt mondja, hogy Ábrahám és Izsák Istene voltam, amikor ők éltek, hanem most vagyok az ő Istenük. Hogy ebből is látszik, hogy amikor arról beszélt Isten, hogyha eztek arról a fáról meg kell halljatok, akkor az elsősorban nem a fizikai halálról szólt, mert azt látjuk az igében, hogy a fizikai halál az nem a vége az életnek, az a földi életnek, a testi életnek a vége. A lélek az él tovább, örökké valóságra lettünk teremtve. És itt most csak nagyon gyorsan egy picit belemegyek, mivel mégis ez az első embernek a halála, csak így bevillantva egy-két gondolatot a halálról, és arról, hogy mi történik utána az emberrel. De nem fogjuk ebben nagyon belemenni. Tesszük ezt azért is, mert nincs rá időnk most, másrészt meg azért is, mert egyébként ez nem egy nagyon fontos, nem egy elsődleges tan, nem egy radikális kérdés, ebbe bátran lehet többfélét gondolni. Az 1 Tesszalonika 4.13-18 az egyik, amelyik nagyon szépen beszél erről. Nem akarom továbbá, testvéreim, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne szomorkodjatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, ugyanúgy Isten Jézus által vele együtt elhozza azokat, akik elaludtak. Mert ezt mondjuk nektek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradtunk, megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Mert maga az Úr fog leszállni a mennyből riadóval, főangyal szózatával és Isten harsonájával, és feltámadnak azok először, akik Krisztusban meghaltak, azután mi, akik élünk, akik megmaradtunk, velük együtt elragadtatunk a felhőkben az Úrral való találkozásra a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk, ezért hát vigasztaljátok egymást ezekkel a beszédekkel. A Biblia beszél a Seolról, beszél Ábrahám kebeléről, beszél mennyről és pokorról, nagyon keveset beszél ezekről, és a legtöbb tanunk az ilyen származtatott tan ebből. Én egyébként úgy gondolom, jelenleg az én megértésem az az, ebből főleg az 1-4-ből, a négyből, hogy azok, akik meghaltak, azok egy ilyen alvó állapotban vannak. És amikor föl fogunk támadni, akkor lesz egy ítélet, arról beszél a jelenések könyve, hogy végén lesz egy ítélet. A jelenések 20-ba, vagy igen, 20-14-15-ben alakul meg egyáltalán a tűztava, amit gondolunk, hogy az a pokol, vagy valami ilyesmi. Most még elméletileg ebből a szempontból nem is létezik. De ez nem fontos tan abból a szempontból, hogy ebbe elég szabadon lehet gondolkodni. Ami viszont szerintem fontos, és szeretném tisztázni, hogy az meghalt emberekből nem lesznek angyalok. Ugyanúgy, ahogy arról sem ér az ige, hogy angyalok jönnének le, amikor a fogantatás megtörténik. A fogantatás pillanatában egy teremtés történik, egy új ember jön létre. És amikor meghalunk, és kerülünk, ahova kerülünk, és történik velünk, ami történik, nem leszünk angyalok. Most picit csúnyán fogalmazva, nem biztos, hogy ez egy korrekt megfogalmazás természettudományilag, de az angyalok egy más faj, egy más kaszt, és az emberből nem lesz angyal. Itt azt látjuk, hogy amikor feltámadunk, megkapjuk az új megdicsült testünket, olyat, amilyet Jézus is kapott, és abban a testben fogunk élni, és fogunk uralkodni 1000 évig, aztán pedig az új égen is lesz az új ég és az új föld. Tehát, hogy ezt csak szerettem volna tisztázni, hogy ezt a, hogy nem az lesz, hogy angyalok lesznek belőlünk, vagy valami ilyesmi. 13-16 versek. Akkor ezt mondta Kain az Úrnak, nagyobb az én büntetésem, mint amit el tudnék hordozni. Íme elűzöl ma engem e föld színéről és színed elől, el kell rejtőznöm. Bujdosó és vándorló leszek a földön, és akkor bárki, aki rám talál, megölhet engem. De az Úr azt felelte neki, sőt, inkább aki megöli Káint, 7-szeresen megbűnhődik. És megbélyegezte az Úr Káint, hogy senki se ölje meg, aki rá talál. És elment a Káin az Úr színe elől, és letelepedett Nód földjén, Édentől keletre. Az egyik érdekes dolog itt, hogy Káin a büntetéssel törődik, és ez megint a vallás. Megint nem a lényeggel foglalkozik, megint nem arról van szó, hogy miért történik az, ami történik, hanem Káin azzal foglalkozik, hogy Isten megbüntet engem, és jaj, most nekem milyen nehéz lesz. És eszembe jutott erről Dávid. Olyan érdekes a kettő ember közötti különbség. Ott van Dávid, gyilkosságot követel, házasságot, paráznaságot, az összes csillivili bűnt felsorakoztatja, és amikor Nátán proféta szembesíti ezzel, akkor mit mond? Azt mondja, hogy bánom, Uram, sajnálom, kérlek, hogy ne vedd el tőlem a te szent szellemedet. Hogy Dávid szembenéz azzal, hogy igen, ez történt, és ez nincs rendben, hogy én ezt tettem. A másik, ami érdekesség, és ez megint a bűnnek a természete, hogy Káin megint túltolja. Ugyanazt látjuk, mint Évánál, hogy Isten nem mondta, hogy az Istennek a színe elől kell elmenjen. Ő csak azt mondta, hogy kiveszi a családból, hogy külön kell legyen, hogy ez a fajta működés ez ne legyen ott a családban. De Istent nem kellett volna elhagyja. Isten nem mondta, hogy ő elhagyja őt. Ez megint Káinnak az értelmezése volt a bűnnek a természete miatt, hogy el kell, hogy menjen Istentől. 139. Zsoltár beszél erről, azt mondja, hogy hova mehetnék, ha megyek, ott vagy, ha seholba megyek, ott is ott vagy. Isten mindenhol ott van, nem kell, hogy elmeneküljön, nem is tud előtte elmenekülni. A harmadik érdekes pedig, hogy aztán kitől fél Káin? Tehát ki a szöztől fél, hogy majd meg fogják ölni? Majd Ádám vagy Éva be fog durranni, és akkor majd... Tehát, hogy vajon ezek a félelmeink, ezek a gondolataink mennyire reálisak? Itt látjuk azt, hogy Káin kezd kifordulni a realitás gondolkodásából. És az a vége olyan szomorú, hogy elment az Úr színe elől, és hogy elhagyta Istent. És itt van ez az éles kép erre, hogy és itt fogjuk látni még élesebben ezt, hogy Istennel és Isten nélkül. 17. versben azt mondja, hogy aztán Káin ismerte a feleségét, aki fogant méhében, és megszülte Énokot. És amikor egy várost épített, a fiáról Énoknak nevezte el. És hát itt nyilván fölmerül a kérdés, hogy ki a szösz volt az ő felesége. És hát erre a válasz az nem könnyen emészthető így a mai szemünkkel, a mai kultúránkban, de nagyon valószínű, hogy az egyik testvére volt Káinnak. Ugyan olvassuk majd később, hogy Ádám és Éva még több gyereket is nemzett. De hogy akkor ez rendben volt, hát egyrészt nem volt túl sok választás, másrészt meg ez rendben volt. A 3 Mózes 18-ban sokkal később történik az, hogy Isten törvénybe hozza, hogy ezt nem lehet. Aztán van erre tudományos értekezés is, kiírtam egy párat, és fölolvasom csak nektek, ehhez nem értek, hogy amúgy ez miért nem volt annyira nagy gáz, mint ez ma lenne. A tökéletesebb génállomány a kezdeti tökéletességben. A bibliai teremtés történet szerint Ádám és Éva az első emberek voltak, akiket Isten közvetlenül teremtett, tökéletes állapotban, hibátlan génállománnyal. Az emberiség kezdetén a genetikai kód még nem volt terhelt, a generációkon átívelő mutációk és hibák által, amelyek később gyakorivá váltak. Az evolúciótani és a genetikai ismereteink szerint az első generációk génállománya sokkal kevesebb genetikai hibát tartalmazott, mivel ezek a hibák az idővel halmozottak fel. Az első emberek esetében ezért a belterjesség, a közeli rokonok közötti házasság kevésbé volt veszélyes, mint a mai népességnél, ahol az ilyen házasságok gyakran növelik a genetikai betegségek kockázatát. A belterjesség növeli a genetikai betegségek kockázatát, mivel a közös felmenők miatt nagyobb a valószínűsége annak, hogy azonos recesszív génhibák találkoznak. Ez a hatás azonban kevésbé jelentkezett volna az emberi történelem korai szakaszában, amikor az ilyen génhibák még ritkák voltak. Az idők folyamán a genetikai mutációk száma növekszik a populációkban, így a közeli rokonok közötti házasságoknál a mai időkben már nagyobb a kockázata a genetikai hibák átadásának. Én érteni vélek egy pár dolgot ebből, amit felolvastam, de nem biztos, hogy értem. A lényeg csak azt, amit kicsettem volna ebből emelni, hogy a tudomány, az evolúcionista tudomány is azt mondja, hogy a kezdeti időkben ez nem volt annyira para, mint most para. 18. verstől. Énok fiai Irád lett, ő nemzette Mahujáelt, Mahujáel pedig nemzette Metusáelt, és Metusáel nemzette Lámeket. Lámek pedig két feleséget vett magának. Az egyik neve Ádá volt, a másiké Cillá. Ádá szülte Jábált, ő volt a sátorban lakók és a pásztorok atya. Testvérének pedig Jubál volt a neve, ő volt az atya minden lantosnak és síposnak. Cillá pedig Tubálkaint szülte, mindenféle réz és vas szerszám kovácsolóját, és Tubálkain hugát, Naámát. Na, amit itt látunk, az egyik, hogy nagyon, nagyon él ez a vérvonal, Káinnak a vérvonala. Isten nélkül és Isten ellen, ezt fogjuk látni majd a következő versekben még. Sőt, olvassuk tovább most. Akkor ezt mondta Lámek a feleségeinek. Ádá és Cillá, hallgassatok a szavamra, Lámek feleségei, halljátok beszédemet. Embert öltem, mert megsebzett, ifjat öltem, mert megütött. Ha 7-szeres a bosszú Káinért, 77-szeres az Lámekért. Azt látjuk, hogy elindul ez a vérvonal a Káinnál a Isten nélküli élettel, és két dolgot látunk. Az egyik, ami jön, az a képes vagyok, én vagyok a valaki. Ugye látjuk itt a mesterségeket felsorolva, ahogy így megoldják az életüket Isten nélkül. Képes vagyok rá, ez a fő gondolat itt. Képes vagyok önmagamban megbirkózni a világban. Sőt, mi több, én vagyok a legfontosabb. Nyílt lázadás történik itt már Isten ellen. A gyilkolás, az emberölés, a bűn az olyan méreteket ölt már, hogy így henceg vele Lámek. Figyelj, valaki megsebzett, azt megöltem. Valaki megütött, azt megöltem. Hogy egy teljesen ez a kifordult élet már normaként megy tovább ebben a vérvonalban, ebben a családban. Káin nemzetsége Isten nélküli volt, tele volt engedetlenséggel. És olvassuk az 25-26. verset itt a végére. Ádám pedig megint ismerte a feleségét, és ez fiút szült neki, akit Sétnek nevezett, mert azt mondta, másik magzatot adott nekem Isten Ábel helyett, akit Káin megölt. Sétnek is született egy fia, akit Énosnak nevezett el. Ekkor kezdték segítségül hívni az Úr nevét. Itt csak egy kis rövid kitérés, hogy Ádám ismerte a feleséget, hogy ezt már többször olvastuk ezt, és végig nagyon sokszor a Biblia így beszél a házas életről, most így mondom 18 karikásan, hogy ismerte az ő feleséget, hogy olyan érdekes, ez annyira tetszik nekem ez a kifejezés, hogy itt arról beszél végig az ige, hogy a testi kapcsolódás, a testi egyesülés az a házasságban történik két ember között. Egy nagyon intim dolog, ami a megismerésről szól, hogy Ádám ismerte az ő feleségét, megismerte az ő feleségét. Egy olyan módon ismeri egymást, a férj és felesége, hogy senki más nem ismeri őket, és ők nem ismernek senki mást. És itt megszületik Sét, akinek a neve az helyettes, hogy ő lett Ábel helyett. De én azt hiszem, hogy ebben több is van ebben a névben, hogy itt van a helyettes, ami a helyettes áldozatról is szól, hogy ez Krisztusnak a vérvonala, ahol itt elindul. És aztán megszületik Énos, ami pedig a gyengeség, azt a nevet adta neki, azt a nevet adták neki. És ez nekem annyira tetszik, hogy itt van a két különbség, gyönyörűen kirajzolódik a végére, hogy Káin nemzetsége az erős, az igázó, a képes, a tehetséges, az én vagyok a valaki, én vagyok a középpontban. Hogyha Káinért 7-szeres a bosszú, akkor ennyi értem, 77-szeres. És közben ott van Sétnek a nemzetsége, aki azt mondja, hogy helyettes, hogy szüksége van egy helyettes áldozatra, szüksége van valakire, hogy a gyenge, hogy gyenge vagyok, hogy nem boldogulok egyedül, hogy szükségem van Istenre, és azt mondja a végén annyira tetszik, hogy akkor kezdték segítségül hívni az Úr nevét. Hogy ez a két nemzetség az, amelyik megy tovább a világtörténelembe, ez a két vérvonal az, amit látunk, amit a Biblia itt fölhoz. Az egyik Káiné, az Isten nélküli életé, a másik pedig Sété, az Istennel való életé. És olyan érdekes ebbe ez a nagyon nyilvánvaló különbség, hogy mert én itt képes vagyok, én tudok Isten nélkül lenni, a másik pedig őszintén beismeri, hogy nem tudok Isten nélkül élni, nem tudok Isten nélkül létezni, és menni, és tenni. És ez a két út áll előttünk, minden ember előtt, és nyilván beszél a megváltásról is, a helyettes, a Jézus áldozatáról, hogy ő volt az, aki megigazított bennünket, ő volt az a bárány, akinek a vére Istent megengesztelte, és ami tisztára mosott bennünket, és beszél arról is, hogy igen, hogy gyenge vagyok, hogy Istenre van szükségem, hogy egyedül nem tudok élni, egyedül nem megy az élet. És hívőként is ott áll előttünk amúgy ez a két út, hogy újra járhatok testben, járhatok a Káinnak az útján, élhetek a Káin életében, vagy élhetek Sétnek és Énosnak az életében, amikor beismerem, hogy gyenge vagyok. Úgyhogy Urunk, köszönjük neked ezt a részt, köszönjük azt, hogy ennyi tanulság volt benne, ennyi mindent láthattunk. Köszönjük, hogy láthatjuk benne a te szeretetedet, a te kegyelmedet, ami utánunk jön újra és újra, ami sokkal nagyobb mi nálunk, sokkal nagyobb a mi bűnünknél, sokkal nagyobb a mi önteltségünknél, sokkal nagyobb annál, mint hogy mi csak magunkat bírjuk fókuszba tenni az életünkbe. És csak arra kérlek, Uram, hogy leplezd le előttünk, hogy mi gyengék vagyunk. Segíts, hogy lássuk magunkat gyengének, lássuk azt, hogy szükségünk van rád, és hogy téged válasszunk minden helyzetben. Uram, segíts, hogy odaadjuk magunkat élő és szent áldozatul. Segíts, Uram, hogy édes és kedves áldozatként odaadjuk az álmainkat, a céljainkat, hogy odaadjuk az aggodalmainkat, a félelmeinket, és hogy rájöjjünk, hogy a bűnünk nem választ már el tőled, és azért, hogy a hálánkat is oda tudjuk adni neked áldozatul. Uram, segíts, hogy azt az életet éljük, amire teremtve lettünk. A te nevedben. Amen.
Amen.
Amen.